Milán-Manchester összecsapás ma 20 órától élőben csak az M1-en.
Hivatalosan rongálás, de annál mégis több. Elvitték Kádár János és felesége földi maradványait. Továbbra is válságos, még mindig életveszélyben van a légvárbaleset legsúlyosabb sérültje. Egységes tarifa, kétségbe esett utazók, nem csak drágább a vasút, de még jegyet sem lehetett venni. És észt-orosz feszültség, hazahívták az észt-diplomaták családtagjait, moszkvai tüntetők törtek rá a követre. Jó estét kívánok! Ismeretlenek az éjjel kiásták Kádár János sírját a Fiumei úti temetőben. Feltörték a koporsót és elvitték a csontokat, vagy azok egy részét. Eltűnt a néhai pártfőtitkár özvegyének hamvait tartalmazó urna is. A temetőben lévő munkásmozgalmi panteon falára pedig gyalászkodó feliratot festettek. A bűncselekmény elkövetéséhez komoly felkészülésre és pontos végrehajtásra lehetett szükség. A tettesek egyetlen nyomot sem hagytak hátra. A rendőrség rongálás miatt indított nyomozást.
Rendőrök és kőfaragok dolgoznak Kádár János sírjánál. Látják, a síremléket borító vörös gránitból készült fedlapot hárman is alig tudják megmozdítani. Ezt tolták félre az ismeretlenek éjszaka, majd kiásták a 2 méter mélyen fekvő, fémből készült koporsót.
Fölfeszítették, belenyúltak, széttörték.
A kerületi rendőrkapitány kora délután már azt közölte a sajtó képviselőivel, hogy az egyelőre ismeretlen sírrongálók elvitték a koporsóból Kádár János földi maradványait és a felesége hamvait tartalmazó urnát.
Koporsóban a csontok már nincsenek benne. Tehát fölfeszítették magát a koporsót, koporsó föl van törve, és abból a csontok nincsenek bent. Tehát feltétlenül elvitték az urnával együtt a koporsóban lévő csontokat is.
A hivatásos sírások azt mondják, hogy legalább 4-5 ember kellett ahhoz, hogy éjszaka kiássák a sírt, és a koporsóból elvigyék a csontokat.
Miért lázító és felháborító?
A fővárosi temetkezési ZRT vezérigazgatója azt mondta, hogy az 56 hektár nagyságú sírkertben folyamatosan dolgozik a biztonsági szolgálat.
Ebben a sírkertben éjszaka 3 biztonsági őr dolgozik, folyamatosan személygépkocsival járják a területet, ez tegnap is megtörtént.
A temetőt 100 rendőr fésülte át, hát ha találnak valami nyomot. Kora estig semmit nem találtak. A sírrablás nyilvánvaló politikai motivációját bizonyítja a munkásmozgalmi panteon oldalára írt felirat, hogy gyilkos és áruló Szentföldben nem nyughat. És hogy kétség sem maradjon, a felnyitott koporsóra ugyanezzel a festékszóróval ráírták, hogy gyilkos 56. A híradót Víg András tudósította.
Köztörvényes bűncselekménynek nevezte a kormányfő Kádár és felesége sírjának meggyalázását. Hosszú idő után ez az egyetlen dolog, amiben a politikai élet minden szereplője egyetértett. A sírgyalázó, ha elkapják, legfeljebb 5 éves börtönbüntetést kaphat.
Hosszú sorokban állnak az emberek Kádár János ravatalánál. Az MSZNP volt főtitkára 1989. július 6-án halt meg. Azon a napon, amikor a legfelsőbb bíróság hatálytalanította a Nagy Imre és társai perében hozott ítéleteket. Egy hét múlva temették a Fiumei úti sírkertben. A sírgyalázást minden párt elítélte. Elsőként a Magyar Kommunista Párt adott ki közleményt. Ebben a párt mélységes felháborodásának és aggodalmának adott hangot a történtek miatt. A miniszterelnök kabinetfőnöke pedig a kormány nevében aljas, gyalázatos és embertelen bűncselekménynek minősítette az eseményt.
Ennek a büntetnek semmi köze nincs a történelem szemlélethez, semmi köze nincs a múlt értékeléséhez, semmi köze nincs ahhoz, hogy a harmadik magyar köztársaság hogyan viszonyul Kádár János politikai örökségéhez. Ez egy aljas és gyáva tett, amit minden jó érzésű ember elítél.
A Fidesz rövid közleményben közölte, ezt az esetet nem politikai, hanem kegyeleti kérdésnek tekintik, mert a végső nyugalom mindenkinek jár. Hasonló közleményt adott ki a KDNP is.
Méltóságának a kérdése.
Mindenképpen a kegyeleti jog megsértéséről van szó, mondja a jogász is. Fogarasi Katalin szerint a temetőkről szóló 1999-ben alkotott törvény kimondja, hogy a kegyeleti méltóság őrzése a temető tulajdonosának a kötelessége.
Ebben az esetben is, mint egyébként bármilyen más sérolgálás esetében is, egy ilyen cselekmény, az mindenképpen a kegyeleti jog megsértése.
A jogásznő úgy véli, az esetek többségében nem találják meg a tetteseket. Ha mégis, akkor az már a büntetőjogi kategóriába tartozik. A BTK a rongálást legfeljebb 5 év börtönnel büntetheti.
Egy kisebb műtéten már átesett, de még mindig válságos az állapot a tegnapi budapesti légvár baleset legsúlyosabb sérültjének. A 8 éves kisfiún kívül még 6-an sérültek meg, a rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz.
Tegnapi balesetben sérült gyermeknek az állapota válságos, kritikusan súlyos.
Egy nappal a légvár baleset után ezekkel a szavakkal jellemezte Csepregi doktor a 8 éves kisfiú állapotát. Agyduzzanata miatt csak egy kisebb műtétet tudtak elvégezni rajta.
A jelenlegi kritikus idő az tulajdonképpen órákban, maximum 24 órában mérhető. Nyilván nem jó ebben a helyzetben találgatni, de meglehetősen válságos a helyzet pillanatilag.
Pedig mondtam itt nem csak a szemtanúkat, hanem ugye az üzemeltetőt, a megrendelőt, mindenkit ugye meghallgatni az ügyben.
A rendőrök a légvár használatához szükséges engedélyeket is ellenőrzik. A vizsgálatba orvos, meteorológus, építész, statikus és műszaki szakértőt is bevonnak.
Itt egyrészt a meteorológiai viszonyokról, illetve az építés statikus szakértő, illetve a műszaki szakértő arról, hogy megfelelően volt-e rögzítve, illetve a működési engedélyben megfelelően volt-e felállítva ez a vár.
A harmadik a kategória, amiben az a légvár tartozik, ez a legenyhébb veszélyesség kategória.
A szabadtéri játékok üzemeltetésének szigorú szabályai vannak. A játékokat 3 évente műszaki alkalmassági vizsgálatra kell vinni.
Minden egyes üzembehelyezéskor azokat a biztonságossági ellenőrzéseket az üzemeltető el kell, hogy végezze, ami garantálja a biztonságos működést. Ezek a bizonyos ellenőrzések be kell, hogy kerüljenek egy úgynevezett üzemeltetési naplóba. Ezt tudja a hatóság ellenőrizni, illetőleg természetesen a megfelelőségi tanúsítás meglétét.
Hasonló baleset legutóbb 2003-ban történt, amikor a szegvári falunapon felborult egy körhinta. Akkor 7 kisgyerek sérült meg.
Nyári szünetre küldeni a kormány a köztisztviselőket, a minisztériumok és a kormányzati szervek dolgozói egyszerre vennék ki nyári szabadságuk egy részét. Nem lesz azonban a bíróságok ítélkezési szünetéhez hasonló teljes leállás, az ügyfelekkel foglalkozó osztályokon továbbra is dolgozni kell, és a többi osztályon is ügyeletet kell tartani. A tervezetet ma első olvasatban tárgyalta a kabinet. Független rendészeti panasztestületet állítana fel a kormány, ezzel erősíteni a rendőrség feletti civil kontrollt. Az elképzelés szerint ez a jogtudósokból álló testület vizsgálná ki azokat a bejelentéseket, amelyek a rendőrök tevékenységével, esetleges túlkapásaival kapcsolatosak. Most a rendőrség maga bírálja el ezeket, és a panaszok zömét alaptalannak minősíti.
Magyarországon évente 2 millió embert igazoltatnak, később közülük több ezren tesznek panaszt a rendőrségen. Legtöbbjük úgy érzi, hogy a rendőr durván viselkedett, ok nélkül igazoltatta vagy büntette meg őket.
Mondjuk bemegy egy rendőr egy szórakozó helyre, és az ott lévők közül csak mondjuk a romákat igazoltatják. Volt ilyen panaszunk, azért jut ez az eszembe. Tehát ez nem egy verbális dolog, hanem egy diszkriminatív intézkedés. Na most azt gondoljuk, hogy létre kellene hozni egy olyan független testületet, ami a rendőrségi panaszokat kivizsgálja.
Ezzel a minisztériumban is egyetértenek. Olyannyira, hogy a rendőrségi törvény módosításába bele is vettek egy passzust, amely a független rendészeti panasztestület felállításáról szól. A kormány tervei szerint ez a testület 5 jogtudósból állna.
Az illetékes miniszter javaslatára a parlament bizottságának a meghallgatása alapján a miniszterelnök nevezné ki őket 6 évre, és elmozdíthatatlanok lennének a tisztségükből. Feladatuk lenne a rendőrség emberi jogokat érintő tevékenysége és kényszerítő intézkedéseinek vizsgálata.
Az eredményről aztán jelentést kapna az országos rendőrfőkapitány, akinek viszont a nyilvánosság előtt kellene indokolnia, ha nem fogadná el a panasztestület álláspontját. A javaslatot várhatóan még a tavaszi ülésszakban tárgyalja a parlament.
Mindjárt látják, milyen egy igazi választási tévévita, ehhez Franciaországba kell menni, és nézzük, mi lesz még a híradóban. Mínuszok hajnalban, elfagyott a teljes kajszitermés Észak-Magyarországon. És tűz után nincs munka, elbocsátják a dolgozók többségét a pénteken leégett körmendi sajtgyárból. Több vasúti pénztárban sem tudták kiadni a jegyeket az áremelés miatt. A MÁV szerint az okozta a fennakadást, hogy későn kapták meg a közlekedési minisztériumból a határozatot, így nem készültek el időre a jegyek. Átlagosan 17%-kal drágult a vasúti közlekedés, a tapasztalatok szerint azonban van, ahol ettől jóval többen.
Tehát mondjuk 15 kilométerre akar utazni, nekem csak 10 kilométeres a jegyem, tehát utána nincs. Nyilván, hogy a jegyvizsgáló fogja a különbözetet megírni az utasnak.
Ennyire bonyolult volt a jegyvásárlás még ma is néhány kisebb vasútállomáson. A gondot az okozta, hogy nem mindenhova jutottak el az új jegyek. Május 1-től megváltozott a viteldíjak mértéke, ezért nem jut már a régi jegyek. Az eddigi 10 kilométeresre szemben mostantól ugyanis 5 kilométeres övezetek alapján adják ki a bilétákat. Vagyis aki például innen Istvántelekről akar eljutni a 11 kilométerre lévő Dunakeszire, annak már nem 20, hanem csak 15 kilométerre szóló jegyet kell vennie. Többek között ezek sem készültek el. A vasúttársaság szóvivője szerint nem ők hibáztak.
A GKM kiadta volna időben a tarifa és a kedvezményrendszert, akkor semmi baj.
A minisztériumban azt mondták, valóban késve adták ki a határozatot, de hogy miért, azt már nem árulták el. A MÁV-hoz több tucat panasz érkezett, sokan azonban nem a hiányzó jegyek, hanem az áremelés miatt reklamáltak.
A lányom az szegedeni egyetemi tanár, és kirándulni voltak. Lényeg az, hogy az egyik lánynak majdnem 50%-kal emelkedett a jegyára.
A vasúttársaság szerint ez azért lehetséges, mert a buszjegyekhez igazították a vonatjegyek árát.
100 kilométerig a volán tarifája magasabb volt, a vasúté pedig alacsonyabb, mivel egységesítették a tarifákat, a vasúti jegyárakat, ezért a vasút, mivel le volt maradva, följebb kellett, hogy emelje 100 kilométerig a vasúti jegyek árait.
Vagyis tegnaptól ugyanannyiba kerül a busz és a vonatjegy ugyanakkora távolságon. De ez sem mindenhol van így. Budapest és Székesfehérvár között például még mindig jobban megéri vonattal közlekedni. Utóbbi ugyanis még mindig olcsóbb, méghozzá 150 forinttal.
Elfagyott a teljes kajszitermés Észak-Magyarországon. Borsodban, Hajdú-Bihar megyében és Szabolcsban is mínusz 6-7 fok volt hajnalban, így a legtöbb helyen tönkrementek a gyümölcsösök. A múlt heti fagy miatt az alma, a dió és a szőlőtermés legalább 70%-a ment tönkre, hát most a maradék is elfagyott.
Itt letépem egy kicsit, és megfordítom keresztbe, már tiszta barna, elválik a héjától, egy olyan nyálkás, itt van, ez már menthetetlen alma.
Mint ahogy a többi is menthetetlen. Ebben a 40 hektáros kertben éjszaka a fagy miatt a maradék termés is tönkre ment.
Különbséget lehet tenni a múlt heti kár meg a mostani között. Ez a mostani, ez betetészte, ami termés megmaradt, azt úgy néz ki, hogy egy szálig elvitte. Sajnos eddig épp termést nem találok a fákon.
Ez azt jelenti, hogy ha szerencséje van a gazdának, akkor is csak néhány láda alma marad neki összesen. Hajnalra nem csak a termés, a fák levelei is lefagytak. Hasonló a helyzet a megy, a barac és a szőlőültetvényeken is.
100%-ig.
Borsodban is ez a látvány fogadta az összes gazdát. A kajszi barack termésben okozta a fagy a legnagyobb kárt.
Erről a 85 hektár kajsziról egy olyan 800 tonna kajszit vártunk. Hát ez most nem lesz. Ez több, ez 100 milliós nagyságú.
A legnagyobb gond, hogy biztosítás csak jégverésre van. Az éjszakaihoz hasonló fagy ugyanis 10 évente egyszer fordul elő.
Tavaszi fagykárral nem találkoztunk még olyan biztosítóval, akivel lehetne kötni biztosítást.
A Földművelésügyi Minisztériumnak ugyan működik egy agrárkárenyhítési rendszere, de ebben a programban csak kevés gazda vesz részt. Ráadásul a térségben több száz család idénymunkából él, most viszont nem marad gyümölcs, amit le kellene majd szedni.
Egyre csökken az egyéni vállalkozók száma. Tavaly év végén 50 000-rel voltak kevesebben, mint egy évvel korábban. Szakemberek szerint a magas közterhek miatt a közeljövőben újabb tízezrek mehetnek tönkre. Ez végső soron a munkanélküliség komoly emelkedését idézheti elő, főként vidéken.
A mai magyar gazdaságban kiszámíthatatlanság a legnagyobb probléma.
Rácz Judit látta részkorában 4 embert is foglalkoztatott, ma már csak a fiával viszi az üzletet. Az évről évre növekvő közterhek és az egyre kevesebb fizetőképes vásárló miatt borulátóan ítéli meg jövőjét.
Nem tudunk igazán fejleszteni, nem tudunk olyan színvonalon működni, ahogy szeretnénk. Általában ezt a réteget nagyon, én úgy érzem, hogy valahogy nagyon mostoha gyereke ez a mostani világnak.
2005-ben a vállalkozások száma összesen 1.208.780 volt, 2006-ban 1.183.953-ra csökkent.
Ez azt jelenti, hogy mintegy 25 ezeren számolták fel vállalkozásokat. Az egyéni vállalkozók létszáma még ennél is többel, 50 ezerrel apadt.
Azért csökkent a vállalkozások száma, mert nagyon megnövekedtek az élő munkaterhei. A minimálbér most 65.500 forint, ezután összesen munkaadó és munkavállalói járulékot 72.410 forintot kell befizetni.
Vagyis a minimálbér kétszerese után számítják a járulékot, így ösztönözve a vállalkozókat, hogy ne zsebből fizessék alkalmazottaikat. Ezt viszont sokan nem tudják teljesíteni, ezért inkább megszüntetik vállalkozásukat. A legnagyobb mértékben a kereskedelemben dolgozó egyéni vállalkozók száma csökkent. Az elmúlt 1-1.5 évben minden tizedik véglegesen lehúzta a rollót.
A legnagyobb baj, hogy emögött van egy foglalkoztatotti réteg, amelynek állást nem tud ajánlani a kormányzat. Ráadásul egy olyan korosztályról beszélünk, itt elsősorban 40-es, 50-es emberekről van szó, akiknek bizony az elhelyezkedésükre nem sok esély van.
A KISOSZ ezért egy olyan program kidolgozását sürgeti, amely a hazai kisvállalkozások talpon maradását segítené.
A Fidesz elnöke szerint helyre kell állítani Magyarország megcsorbult nemzetközi tekintélyét. Ezért ülésezik a pártelnöksége az unió székhelyén, közölte Orbán Viktor. A pártelnök hozzátette, különös jelentőséget ad a brüsszeli útnak a közelgő Fidesz kongresszus.
Ebben a székházban fogadta az Európai Néppárt elnöke Wilfried Martens a Fidesz elnökségét, amely testületileg először tart kihelyezett ülést külföldön. A találkozó után Orbán Viktor pártelnök elmondta, hogy Magyarország szava hihetőségének helyreállításán is dolgoznak Brüsszelben. Ez szerintem már nem pártkérdés, bár afelől kétségei vannak, hogy a mostani kormánnyal változtatni lehet a helyzeten.
Van néhány kérdés, amiben Európának állást kell foglalnia. Ráadásul ezek magyar nemzeti szempontból, nemzeti érdek szempontjából is fontos kérdések, és szerettünk volna minél közvetlenebb kapcsolatba kerülni az Európai Unió meghatározó vezetőivel, hogy elmondhassuk a saját álláspontunkat.
A brüsszeli tárgyalásokon szóba kerültek a francia választások is. Orbán Viktor bízik Nicolas Sarkozy győzelmében, és bízik abban, hogy egy Merkel-Sarkozy tengellyel az Unió új löketet kaphat.
Az MSZP európai parlamenti delegációja közleményben reagált a Fidesz brüsszeli elnökségi ülésére. Tabajdi Csaba delegáció vezető azt írja, idézem, a Fidesz hazafiatlan politikát folytat, a közlemény szerint a kisszerű belpolitikai áskálódás visszatetszést szül Brüsszelben. Hazahívták az ész diplomaták családtagjait Moszkvából az ottani nagykövetséget ért zaklatások miatt. Az ész elnök civilizált magatartást kért Oroszországtól, az Európai Unió pedig delegációt küld Moszkvába az orosz észt viszály miatt, amely a tallini szovjet háborús emlékmű lebontása után kezdődött. Délelőtt moszkvai tüntetők megzavarták az észt nagykövet sajtótájékoztatóját, és rátámadtak a diplomatát szállító autóra.
Dühös orosz fiatalok várták az észt nagykövetet egy moszkvai szerkesztőségnél. 2 tucatnyi tüntető megrohamozta az épületet és behatolt abba a terembe, ahová sajtótájékoztatóra várták a diplomatát. A fasizmus nem tör át, ilyen és más hasonló jelszavakat kiabáltak. A rendőrök végül megtisztították a helyszínt. A demonstrálók egyébként önszántukból is kirohantak, amint meghallották, hogy megérkezett az ész nagykövet autója. Csatlakoztak a kint maradt 200 tüntetőhöz, és elállták az utat. A biztonsági emberek önvédelmi gázsprét vetettek be, hogy megóvják a diplomatát a támadástól. A sajtótájékoztatót végül mégis meg lehetett tartani, igaz egy teljes óra késéssel. Sajnos ebből az incidensből is az látszik, hogy az orosz hatóságok nem teljesítik a diplomáciai kapcsolatokra vonatkozó kötelezettségeiket, jelentette ki az ész nagykövet. Az orosz ész konfliktus már a svéd nagykövetet is érinti, ugyanis a tüntetők az ő autóját is körbevették, mert összetévesztették az ész nagykövetnő gépkocsijával. Az orosz ifjúsági szervezetek immár csak nem egy hete valóságos blokád alatt tartják a moszkvai ész nagykövetséget. A két ország határán is tüntetnek, amióta Tallinnban lebontották és máshová szállították a szovjet hősi emlékművet.
Párizsban már minden készen áll a két elnökjelölt televíziós vitájára. Szakértők szerint a rendkívül szoros versenyben döntő lehet, hogy a szópárbajban a szocialista Ségolène Royal, vagy a konzervatív Nicolas Sarkozy bizonyul-e jobbnak.
A szocialista elnökjelölt 60 ezer híve gyűlt össze ebben a párizsi stadionban a kampányzáró bulira. Amíg a tömeg Ségolène Royalra várt, a két legnagyobb francia csatorna szakemberei a sorsdöntő tévévita helyszínén dolgoztak. Mindent centire megbértek, egyeztették a kameraállásokat, ellenőrizték a székek beállítását és a világítást is. Mindezt azért, hogy egyik elnökjelölt se legyen hátrányban a két órás műsor közben, legalábbis a képernyőn. A berendezés egy része férfiasan szögletes, a másik része nőiesen kerek. Erre is gondolnunk kellett, mondja az adás rendezője. A francia médiahatóság abszolút pártatlanságot követel a tévésektől, mert várhatóan a még bizonytalan választók jelentős része éppen a vita közben dönti el, kire szavaz majd a vasárnapi második fordulóban. Két nappal korábban Sarkozy nagygyűlésén szintén zenészek kampányoltak. A konzervatív politikus itt azt mondta, csak a munkából élő franciáknak adna szociális juttatásokat. Ám mindkét elnökjelölt a szabadság, egyenlőség, testvériség éltetésével fejezte be beszédét.
Megvétózta az iraki csapatkivonást elrendelő törvénytervezetet az amerikai elnök. George Bush azzal érvelt, hogy a kivonás határidejének megszabása egyet jelent a vereség határidejének kijelölésével. A washingtoni kongresszus a múlt héten szavazta meg a pótköltségvetést az iraki és afganisztáni hadműveletek folytatásához. A 124 milliárd dolláros tervezetbe demokrata kezdeményezésre bekerült, hogy az iraki csapatkivonást októberig meg kell kezdeni, és jövő áprilisig be kell fejezni. A 10 milliós Bangkokot félméteres víz áraszthatja el, állítják tudósok, és ez csak egy példa arra a veszélyre, ami a part közelében fekvő városokat fenyegeti világszerte. Hollandiától Tájföldig mindenhol ugyanaz az ok, a globális felmelegedés. A Bangkokban tartott klímakonferencián a tudósok együttműködést sürgettek a globális felmelegedést mérséklő új technológiák fejlesztése terén, a fejlődő országok pedig a fejlett világ segítségét kérik.
Tájföldön már csak ezek a falak emlékeztetnek arra, hogy itt valaha település állt. Csak öt szerzetes maradt a vízzel körülvett templomban. A vízből meredező villanypóznák régen falvakba vitték az áramot. Egy falu állt itt valaha, de az óceán csak emelkedik. A falusiaknak el kellett menekülniük, meséli ez a szerzetes. Az innen csak 20 kilométerre fekvő, sűrű lakott Bangkokot nem csak az emelkedő vízszint veszélyezteti, hanem folyamatosan süllyed is. Mocsaras területen épült, és csak egy méterrel van a tengerszint fölött. A katasztrófa központ igazgatója a különösen veszélyeztetett területeket mutatja a térképen. Ha semmit sem teszünk, Bangkokot legalább fél méteres víz fogja borítani, figyelmeztet az igazgató. Ezt a családot már hétszer telepítették arrébb az emelkedő víz miatt. Világszerte hasonló helyzet vár a partmenti településekre. Így például a tenger szintjénél mélyebben fekvő Hollandiára is, figyelmeztetnek a Bangkokban tanácskozó tudósok.
Hamis tanúzás miatt napokon belül vádat emel Malina Hedvig ellen a szlovák ügyészség. A magyar egyetemista tavaly augusztusban azt állította, hogy két ismeretlen véresre verte, mert magyarul beszélt az utcán. Az ügy nemzetközi felháborodást keltett és feszültséget okozott a magyar-szlovák viszonyban is. A szlovák rendőrség azonban most azt állapította meg a nyomozás végén, hogy a lány csak kitalálta a verést. Elbocsátják a dolgozók többségét a pénteken leégett sajtgyárból. A holland tulajdonos ugyan újraépíteni a telepet, eddig azonban mindössze 5-10 munkást tud megtartani.
12 év, 12 perc alatt semmibe veszett.
Döbbenten sétálnak a romok között a dolgozók. Most járnak itt először azóta, hogy az üzem porig égett. Azt is ma tudták meg, hogy legtöbbjüket elküldik, és csak néhányan maradhatnak az év végéig az irodai alkalmazottakkal együtt.
Annyit tudunk ígérni, hogy nem csak a törvény által előírt pénzt, végkielégítést kapják meg az emberek, hanem annál többet.
A holland tulajdonos ugyan újraépíteni az üzemet, ehhez azonban legalább egy év kell. Azt remélik, hogy a biztosító kifizeti a 3 milliárd forintos kárt, a munkahelyek megtartásához pedig állami támogatást remélnek. A város, amely a leégett gyár miatt évi 15-20 millió forint iparűzési adótól esik el, szintén felajánlotta segítségét.
Azt ajánlottuk a cégvezetői számára, hogy bizonyos támogatást tudunk nyújtani a város részéről a technológia további megteremtéséhez, vagy az építéshatósági eljárásokban tudunk segítséget nyújtani.
Azt a szakértők még mindig vizsgálják, hogy mitől gyulladt ki és robbant be pénteken a gyár gázolajjal működő mosóberendezése.
Óriás plakátokon népszerűsítik a Balatont. Két egyesület azért fogott össze tavaly, hogy a belföldi turistáknak is kedvet csináljanak a tóhoz. Összesen 70 helyre tettek ki óriás plakátokat, amelyek azt mutatják, hogy mi mindent lehet még csinálni a Balatonon, a fürdésen kívül.
Piknikezés, borozás, vízisport vagy éppen ízes ételek. A Balatont népszerűsítő plakátok azt mutatják, hogy mit lehet csinálni a tónál a fürdőzés mellett. A tapasztalatok szerint ugyanis ma már csak strandolással nem érik be a vendégek.
Nagyon fontosnak tartom még az eseményt is, hogy mindenképpen ezzel párosuljon, tehát kell, hogy történjen valami, legyenek jók a szolgáltatások, legyenek nagyon jó és színvonalas programok. Budapest, Miskolc, Szeged, Debrecen, Győr, Pécs.
Ezekben a városokban biztosan lesznek ilyen plakátok, de az autópályák mentén is kiteszik őket. Országszerte összesen 70 helyen ragasztanak ki balatonos óriás plakátot.
Azt reméljük, hogy a magyaroknak újra eszébe jut a Balaton, újra divatba tudjuk hozni ezzel a Balatont, ezzel a kis akciónkkal, ami azért nagyon jó, mert tényleg balatoni vállalkozók adtak bele nagyon sok pénzt, és a Magyar Turizmus ZRT Balatoni Projekt irodájával közösen csináltuk ezt a kampányt.
A plakát kampány elsősorban a belföldi turistákat próbálja a Balatonra csábítani. Tavaly a kampánynak is köszönhetően az eddiginél több 800 ezer magyar vendég pihent a tóparti szállodákban.
Mindig balatonpárti voltam, hogyha közszolgálatilag ezzel segíthetek a belső turizmuson. Na de nézzük az esti kínálatot, mégpedig kezdve az este 8-tól az AC Milan Manchester United bajnokok ligája elődöntővel, ami ugye élőben jön, a helyszínen már ott van Somos Zoltán, aki elárulja, hogy melyik volt az az egyetlen csapat, amelyik az elmúlt 50 évben ki tudta verni a Manchestert, úgyhogy az első mérkőzést a Vörös Ördögök nyerték.
Jó estét kívánok! Az utolsó ilyen együttes egészen pontosan egy magyar csapat volt, a statisztikusok legalábbis, a mindentudó statisztikusok kiderítették, hogy 1985-ben fordult először, elő utoljára az, hogy a Manchester United megnyerte egy párharc első mérkőzését, és aztán kiesett. Ez pedig a Videóton ellen történt az UEFA kupában, hogy volt ilyen, az biztos, mert magam személyesen ott voltam ezen a mérkőzésen a visszavágón, hogy aztán ez volt az utolsó, ez mondom, a statisztikusok állítják, nekik pedig általában igazuk van. Úgyhogy némi költői túlzással, de magyar léleknek jól esően, tehát feltehetjük a kérdést, hogy meg tudja-e ismételni a Milán azt, ami utoljára több mint 20 éve a Videótonnak sikerült.
Szóval 8-kor közvetítünk, és a meccs miatt egy kicsit később, nagyjából 11 óra körül kezdődik az Este című műsor. D. Bányász Gergő a műsorvezető, szervusz! Hát gondolom, hogy folytatjátok a... hogy is mondjam...
Folytatjuk, igen. Én szeretem a focit, és ahogy mondtad, már egy kicsit későn kezdünk, de remélem nem lesz hosszabbítás, mert így is egy kicsit későn kezdünk. De nálunk is lesz Kádár János, ő vezeti a hírversenyt nálunk is. Mi is körbejártuk az egykori kommunista vezető sírjának meggyalázását. A koporsót feltörték, a csontokat nem találják, és eltűnt a néhai pártfőtitkár özvegyének hamvai tartalmazó urna is. Gyilkos és áruló Szentföldben nem nyughat. Ez a felirat várta, mint ezt már elmondtuk a híradóban, a rendőröket a munkás mozgalmi panteonnál. Elnézést. Ezután Lomnici Zoltánt, a legfelsőbb bíróság elnökét kérdezzük a bírói tévedésekről és a bírói tévedések következményeiről. Két ügy, két ítélet, amely megrázta a közvéleményt, Pusoma Dénes és a Móri Mészárlás. Van-e bármiféle következménye egy bírói tévedésnek, egy bírói téves ítéletnek, és van-e rasszizmus a magyar bírói karban? Ezekre válaszol Lomnici Zoltán. A távirányítókat nyugodtan eltehetik, a meccs után azonnal kezdünk.
Gergő, köszönjük szépen. Ez volt a híradó szerda este. Nézzük még egyszer a legfontosabbakat. Hivatalosan rongálás, de annál mégis több, elvitték Kádár János és felesége földi maradványait. Továbbra is válságos, még mindig életveszélyben van a légvár baleset legsúlyosabb sérültje. Egységes tarifa, kétségbe esett utazók, nem csak drágább a vasút, de még jegyet sem lehetett mindig venni. Észt-orosz feszültség, hazahívták az ész diplomaták családtagjait, moszkvai tüntetők törtek rá a nagykövetre. Híradóval legközelebb Bakos Piroska jelentkezik. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra. Szép estét kívánok!
Shell és a Ferrari megkezdte közös munkáját a teljesítmény egyében. Ez a közös szenvedély és a versenypályán szerzett tapasztalat kíséri önt az utakon.
Nem áll.
Megújult Shell V-Power és V-Power Racing, Ferrari üzemanyagok az országútra.
Michael, let me show you something cool. Michael, let me show you something cool. I'll teach you how to love, you won't learn that in school. Michael, let me show you something cool. Gonna open up the secret to your heart. Gonna open up the secret to your heart.
Ne tesz szabadon T-Mobile széles sávon, most év végéig fél áron, és vidd magaddal a HP Notebookot 19.900 forintos kezdő részlettel. T-Mobile. Mindig veled.
Készüljön rá, hogy autót nyerhet. A Reál és Reál.hu üzletekben most 7 Opel Astra és több 10 000 egyéb ajándék várja.
Az új Opel Antara. Város. Határok nélkül. Az új Opel Antara. A 2007-es Dakaron már bizonyított. Modellbemutató hétvége május 19-én és 20-án.
Építkezéshez, felújításhoz jó helyen keresgélnek.
Mester!
Tömítők, ragasztó!
Játszon és nyerjen havonta!
És minden könnyen megy.
Mester!
És kész!
A CBA-ban szoktam vásárolni, mert szeretem a széles választékot, a frissességet, a kedvező árakat, és azt, hogy közel van. Nap mint nap mindent a megszokott helyen találok. Ezért fontos nekem a CBA.
Ehhez mit szól? Nézd le csak!
Most a CBA-ban az 1 literes Dreft folyékony finom mosószer csak 759 forint. A hazai üzletlánc.
Majdnem elfelejtett a lényeg ők is.
The Killers, Pink, The Chemical Brothers, Faithless, Tool, Madness, Nine Inch Nails és a nulladik napon az LGT. Jegyek május 10-ig kedvezményesen. Sziget, fedezd fel!